Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája, a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szent Atya mint fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján február 11-én kedden 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az egri fájdalmas anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének a fölvételére is. A Szent Misét a Szent István Rádió közvetíti. A Magyar Országgyűlés a parlamenti diplomácia eszközeivel politikai és hivatali szinten egyaránt támogatta, és a jövőben is támogatni fogja az EU bővítési folyamatában résztvevő déli és keleti szomszédjait, mondta az országgyűlés elnöke Budapesten. Kövér László az Európai Unió parlamenti hivatal vezetőinek és főtitkárainak találkozóján kiemelte. Magyarország a bővítés politikát az EU stratégiailag egyik legfontosabb politikájának tartja, és a magyar elnökség célkitűzése az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon. A Nyugat-Balkánt már több mint 20 éve Európai Uniós tagsággal kecsegtető, 2,5 éve befagyott folyamatot sikerült újraindítani, kiemelten Albániával, Montenegróval és Szerbiával mutatott rá. Kövér László a Magyar Uniós Elnökség eredményei közül kiemelte a budapesti nyilatkozat elfogadását, amely az Európai Unió versenyképességének erősítéséről szól, és történelmi léptékű eredményként értékelte Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagságát 2025. január 1-től, amely egy több mint 10 éves folyamat lezárása. A világ megváltozott, a patrióták mindenhol egyre erősebbek. Washingtont az amerikai patrióták már elfoglalták, a következő döntő csata Brüsszelben lesz, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott, Donald Trumpnak és a Trump-tornádónak köszönhetően kiderült az igazság. Soros György és a balliberális oldal behálózta az egész világot. Sok ezer újságírót, médiumot és szervezetet fizettek világszerte. A céljaik világosak. Háborút akarnak, mert azon keresnek. Nyílt társadalmat akarnak, vagyis bevándorlást. És ránk akarják erőltetni a genderőrületet, tette hozzá. A kommunikációs igazgató értékelése szerint most mindenki a brüsszeli csatára készül. Soros György és Manfred Weber dirigál az egyik oldalon, Orbán Viktor és a Patrióta szövetségesei vannak a másikon, fogalmazott. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati megyékben felhős idő várható, legfeljebb a határvidék közelében lehet szitálás, hószállingózás, másutt derült lesz az ég, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű. A fagyzugokban mínusz 10 fok alatti, még a felhős dunántúli részeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
mai előadás témája Illyés Gyula költészete. Illyés Gyula 1902. november 2-án született Felsőrácegres pusztán. Édesapja Illés János, uradalmi gépész, édesanyja Kállai Ida. Az apa katolikus, az anya református volt. A két család vallási vitája vezetett az 1916-os váláshoz. Gyula a család harmadik gyermeke volt egy fiú és egy leány után. Édesanyjával Budapestre költözött 1916-ban, és középiskolai tanulmányait ott végezte. 1921-ben magyar-francia szakra iratkozott a budapesti bölcsészkarra. Az illegális munkásmozgalomban való tevékenysége miatti letartóztatása elől Párizsba távozott 1921 végén. A Sorbonne Egyetem előadásait hallgatta ott, és azért, hogy a családja elkerülje a kellemetlenségeket az ő tevékenysége miatt, 1925-ben az Illés nevet Illyésre változtatta. 1926-ban térhetett haza, az amnesztiának köszönhetően. Párizsban kapcsolatba került az avantgárd legjobb művészeivel, és maga is írt és fordított. Így vallott élményeiről. Párizs tett emberré. Nekem az volt az eszmélés, aztán az eszmék kora. Hogy mi a szabadság, azt én ott ismertem meg. Hogy hogyan kell a szabadságért küzdeni, arra is ott kaptam leckét. És onnan láttam végig Európán, onnan láttam meg végre valós helyén, s valóságos helyzetében Magyarországot. Szédítő és lelket próbáló pillanat volt. Párizs tett magyarrá, írta 1946-ban a Párizs felé című írásában. Eleinte avantgárd lapokban írt, majd a Nyugatban, melyet tovább szerkesztett Babits halála után 1941-től 44-ig Magyar Csillag címen. Első felesége Juvanc Irma volt, akit 1931-ben vett el. 38-ban elváltak egymástól. 1939-ben elvette Kozmuca Flórát, aki 1905-től 1995-ig élt. Ő pszichológus és gyógypedagógus volt. Egy leánygyermekük született. A német megszállás után Illyésnek bujdosnia kellett. 1948-ban Kossuth díjat kapott. Lapját a Választ 1946-tól 49-ig szerkesztette. A kommunista irodalompolitika szövetségest látott benne, ő pedig az irodalom önelvűségét hirdette. Kiállt Szabó Lőrinc és Németh László mellett. Komoly tekintélyre tett szert, ezért nem merték félreállítani az 50-es években sem. 1950-ben írt a híres versét az Egy mondat a zsarnokságról címűt, a magyar irodalom leghosszabb versmondatát. Kiadását 1956-ig meg sem kísérelhette. Drámáiban is a nemzeti függetlenségért harcolt. 1956 után is konfliktusos volt a kapcsolata a hatalommal, műveit nem, vagy csak nagy késéssel adták ki. Rendszeresen figyelmeztették, hogy mit is várnak el tőle. A 60-as évektől kezdve a nemzeti költőnek kijáró tisztelettel tekintett rá az irodalmi élet itthon és a határon kívül is. Temetése ellenzéki tüntetés számba ment 1983. április 15-én. A Farkastéti temetőben nyugszik. Most pedig elemzésemet halljuk az Egy mondat a zsarnokságról című műről. Kiemelkedő remek műve tehát ez a 200-soros, 50 strófás költemény. Ez fejezi ki megvetését mindenféle zsarnokság ellen, a Rákosi korszak élményei alapján. 1956. november 2-án jelent meg a vers az Irodalmi Újságban, következő hazai publikálására csak a költő halála után kerülhetett sor. A vers rokonságban van egy francia költeménnyel, melynek címe Paul Éluard Szabadság. Ez persze esztétikai tartalmi szempontból meg sem közelíti az íjését. Íjé Gyula költeménye nemzetközi hírűvé vált az 1956-os forradalom hatására. A költő litánia-szerűen a monotónia hatását keltve ritmikailag, de tartalmilag megrázó erővel tárja fel a zsarnokság természetét. A vers deduktív szerkezetű, azaz a lényeg felől indul el a részletek felé. Megállapítását számtalan jelenséggel bizonyítja. Mindjárt az elején leszögezi, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Tehát ez megmásíthatatlan valóság, amely nem csupán részjelenségekben jelentkezik, hanem az élet minden területén. A puskacső, a börtön, a vallatószoba, az ordítozó őr, a vádbeszéd, a megtört beismerés, a rabok falmorzéje félelmetes világot jelenítenek meg. A vers logikája szerint a külső és belső viszonyokban, a másik ember indokolatlan elítélésében, a társadalmi ünnepek megrendezésében ott van tapinthatóan a félelem attól, hogy valaki eltér az előírt viselkedéstől, gondolattól, beszédtől, és áldozattá válik. A gödörbe húzott hullaképe véres valóság, mely a rendszerváltás idején fel is tárult az eltitkoló szándék ellenére. Magam is emlékszem a felnőttek intésére, hogy már gyermekkorban cenzúrázni kellett a vallási vagy politikai meggyőződést, önálló véleményt. A Rács Szilárdan felrakott arcvonás remek kifejezése annak, hogy a tekintetre és mimikára is figyelni kellett, mert soha nem lehetett tudni, ki mit hallgat ki, vagy jelent fel. Mindenki félt mindenkitől, ezt okozta a zsarnoki hatalom az 50-es években, majd enyhébb formában később is. A néma könnyek, az elfojtott sírás ellentétben áll a harsogó, tapsoló, éljenző tömegfelvonulással. Fent boldog énekek, a börtönök mélyén sikolyok. A művészetben is előírt ideológia mentén kellett dicsőíteni a rendszert, a zenét, irodalmat, képzőművészetet áthatotta a diktatúra követelményrendszere. A hajnalban megjelenő fekete autó úgynevezett csengőfrászt idézett elő, senki nem lehetett biztonságban. Már az óvodás gyermeknek is vigyáznia kellett szülei egzisztenciájára. A tankönyvek tele voltak a párt szólamaival, a tudatformálás minden szinten érvényesült, és melegen ajánlott volt ehhez alkalmazkodni. Az emberi kapcsolatokra is az óvatosság, a bizalmatlanság nyomta rá bélyegét. Beleszólt a hitvesi csók és az utcai beszélgetések világába. Mindenki alakoskodott, a barátokat, szerelmeket, az adott ideológia szerint kellett választani. Mindent áthatott a rettegés, egyetlen önfelett pillanat nem lehetett, vagy csak titokban esetleg. A mámor, álom, násziágy, a vágy említése a legszentebb, legönfelettebb pillanatokat idézi, melyek nem voltak, melyekre vágyni sem mertek a Rákosi diktatúra elszenvedői. Annyira fertőző a zsarnokság, bárhol is jelenjen meg, a társadalomban vagy kisebb közösségekben, hogy már-már meghasonlik az ember. Már-már eltanulta a zsarnoki allűröket észrevétlenül. Az ember cenzúrázza gondolatait, és önmagától is rettegni kezd. Az ember mindenben, még a természetben is drótkerítést lát, már attól kell tartania, hogy megszereti az alárendelt, kiszolgáltatott létformát. A vers tökéletesen érzékelteti az őrületbe hajszolt ember lélekállapotát, hiszen már nem bízik a templom, parlament világában sem, hisz mindenki hazudik kiszolgáltatottságában. A félelem arca mindenütt megjelenik, a legtitkosabb érzésekben is. Az ember már a jövőjét is úgy rendezi be, ahogy kell, ahogy lehetséges. A legelemibb érzés, az evés öröme is keserűvé válik a rabságban. A bilincset megszokja, és elfogadja az ember. Még az alkotásban sem lehet független, mert úgy ír, azt ír, amit kell, még holtában is a diktatúra ítéli meg a művészt. Így küzdött tehát Illyés a magyarság igazságérzetéért, méltóságáért, egyetlen 200-soros versmondatban. A lelki rombolás a legszörnyebb, amihez senkinek sincs joga semmilyen ideológia nevében. A Rákosi diktatúrát igaz embernek csak képmutatással lehetett túlélni. Aggodalom, félelem, hazugság, meghasonlás. Ezt a világot tárja elénke költemény. Illyést sokan bírálják azért, mert minden rendszerben szóba állt a hatalommal. Tevékenységét nem megalkovásnak, hanem életképes diplomáciai érzéknek kell tekintenünk a nemzet megmaradásáért az adott korban.
Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halokan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg ki voltál, porod is neki szolgál.
Búcsú Latinovics Zoltántól, írta Illyés Gyula. Rendjén úgy lett volna, hogy amikor szembeszöktél dököpésként a vonatnak, az hátrál meg. A bűn. Az a konok vakvilág fröccsen szét, a pokol. S nem ami lett, hogy a sakál dalol, s a pacsirták vonítnak. S fölkél a nap vadragyogással ismét magyarázva nekünk megalkuvóknak, miért nem lett, nem is lehetett segítség. S a tegnap az úr, nem a holnap.
Mint egy dalba, dalba, úgy burkolom magam szerelmedbe, és úgy sodortatom magam. Nevetve fordulok, ha egy-egy szögleten rám ront az izmos szél, birkózni kezd velem. Lépek, mint részeges, kit egy dallam visz, és aki köré a bor egy régi nyárt igéz. Nem állanék meg, ha tekintetemtől e hófette hársfasor rigyezni kezdjen. Járok habokgyanánt futó finom havon, mint egy tűnt lét felé, s föl-föl szippantgatom egy szép szigetvilági édes gyanta szagát. Két kezemen maradt szerelmeni lakát.
Illyés Gyula. Bartók. Hangzavart? Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt. Földre hult pohár fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke. Ne legyen derű a bearanyozott a fennem finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj. Sötét szívekben. Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van. Van lelke még a népnek, él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt kavaró harci jaj kiált harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól újra, fönségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen e mélység, még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt, föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánka halott. A búcsúzót ne operett zengje. Hazák vesztek el. Ki meri síratni Verkli futamokkal? Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond? S némán küzd már az ész, te szólaj. Szigorú, szilaj. Agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni, s jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgy sem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít a förgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi nekünk fölfedetett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk, ez. Ez vigasztal. Bemás beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelem vevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létres, a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma nincs ége. Picasso kétorrú hajadonai, hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire nincs szó, stán nem is lehet már csak zene, zene, zene. Olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene, csak zene, csak zene. A bánya mély ős hevével tele. A nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló. Az ígért üdvért itt, e földön káromlással imádkozó. Oltár döntéssel áldozó. Sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapint a lelkünk, mind oda tapintasz, hol a baj. S bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szív némaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Most elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kuti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese negyedik részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Mit tervel a csúf herceg kisasszony? Amikor a rableány az utolsó szakaszhoz érkezett, Mulúkot elfogta a nyugtalanság. Vajon mit tervel a csúf herceg kisasszony? Megtudta hamarosan. Husznára egyik udvarhölgye, aki mellesleg szólva épp olyan termetes és épp oly csúnya volt, mint úrnője, a dal végeztével odalépett Muluk elé, és így szólt hozzá. Elég erősnek érzed magad, hogy meghallgass egy váratlan, meglepő örömhírt? A herceg rosszat sejtett, de azért azt felelte, hogy elég erősnek érzi magát, és szívesen meghallgat akármiféle örömhírt. Szólt emelt hangon az udvarhölgy, hogy nyíltságoddal, bátorságoddal és kellemes külsőddel sikerült elnyerned a világszép Husznára herceg kisasszony tetszését. A hatalmas Kokoró király egyetlen leánya, akinek a kezéért a legkiválóbb kungutai daliák versengenek, hajlandó feleségül menni hozzád. Adj hálát az isteneknek ezért a mérhetetlen kegyességért, boldog idegen. Muluk hercegnek valósággal elakadt a szava. Tudta, hogy a választól függ az élete, de nem csak az övé, hanem talán még a társaié is. Mégsem volt képes rászánni magát arra a feleletre, amelyet Husznára várt tőle. Örökre itt maradjon ezen a kopár magányos szigeten, itt élje le az életét emellett a hiú, csúnya, ostoba leány mellett, akinek már a látásától is irtózik. Husznára várakozóan nézett rá. Muluk zavartan hallgatott, nem merte megsérteni a herceg kisasszonyt, de még kevésbé akarta elfogadni az ajánlatát. A király leánya azonban másképpen értette ezt a hallgatást, annyira eltelt a maga szépségével, amelyet egész életében csak magasztalni hallott, s oly nagyra volt atya hatalmával és gazdagságával, hogy még csak eszébe sem jutott Muluk zavarának igazi oka. Így szólt hát biztató mosollyal. Nem csodálkozom a meglepetéseden és az elfogódottságodon, hiszen hogyan is gondolhattál volna arra, hogy rabszolga létedre egy királylány választ férjéül, s maga mellé emel a trónörökösi székre. S méghozzá miféle királylány, tette hozzá az udvarhölgy, olyan, akinél csinosabb, fitosabb, kegyesebb, egyesebb, nyájasabb, hájasabb, szájasabb, bájosabb, szellemesebb, kellemesebb, jellemesebb, termetesebb, nem akad széles a világon. Muluk még mindig nem tudta, mit feleljen. Ne is erőltesd a beszédet, szólt Husznára jóindulatúan, hiszen belátom, hogy nem könnyű hamarjában szavakkal kifejezni azokat az érzelmeket, amelyek most a szíveden viharzanak.
Köszönöm a jóságodat, herceg kisasszony, dadogta Muluk, de hát csak nem hagyhatom cserben a társaimat. Én itt éljek veled kényelemben, ők meg naphosszat a fán mászkáljanak, mint a majmok. Nem, ezt nem tehetem meg. Ó, ha csak ez a baj, akkor ne legyen semmi gondod, kacagott fel Husznára. Szaid barátodhoz feleségül adom egyik udvarhölgyemet, a három tengerészt pedig összeházasítom három takaros rableánnyal.
Muluk hercegnek egy hang sem fért ki a torkán. Husznára pedig ezt mondta. Eredj, tudast pajtásaiddal is a jó hírt, haj, képzelem, mennyire örülnek majd. A herceg végigjártatta a szemét az udvarhölgyeken meg a rableányokon. Egyik csúnyább volt, mint a másik. Talán csak Husznárnál herceg kisasszony tett túl rajtuk a csúnyaságban.
Képzelem, sóhajtott a Muluk, úgy örülnek majd, akár csak én magam.
Visszatért a kunyhóba. Szaid és a tengerészek már mélyen aludtak. Muluk felébresztette őket, és elmondta nekik a történeteket. Szaid kimondhatatlanul elképett a hír hallatára. Tisztában volt azzal, hogy minden rosszra elkészülhet, ha visszautasítja az ajánlatot, de akárcsak a herceget, őt sem vitte rá a lelke, hogy hűséget fogadjon valakinek, akit nem szeret. Aznap már nem jött álom a két barát szemére, hajnalig tanakodtak. Végül is elhatároztak, hogy odaállnak Husznára és udvarhölgyei elé, és lesz, ami lesz, megmondják nekik az igazságot. Közben a három tengerész is összedugta a fejét, és pusmogva tanácskozott. No, mire jutottatok? Kérdezte reggel tájt Muluk.
Csak arra, felelte a legidősebb tengerész, hogy a legokosabb, ha csak ugyan feleségül vesszük azt a három rableányt, és megtelepszünk a szigeten.
Aztán látva Muluk csodálkozását, meg is magyarázta.
Szegény hajós emberek vagyunk mind a hárman, semmire se vittük az életben, és nem is igen várhatunk semmi jót. Sovány bérért szolgálunk, és csak járjuk a tengert, amíg egyszer mi is ott pusztulunk a hullámok között. Gondoltuk, jobb nekünk már itt maradnunk kung után. Itt majd csak elérdegélünk valahogy csendesen, szerényen, nyugalmasan.
Nem kapunk valami szép feleséget, az bizony igaz, vette át a szót egy másik tengerész, de hát elvégre is, ha szépség nem minden, magunk sem vagyunk valami szép legények.
Aztán meg, tette hozzá a harmadik, otthon se házunk, se földünk, se kutyánk, se macskánk, nem vár minket senki sehol, miért nem maradnánk itt?
Muluk bólintott.
Ha jól meggondolom, igazatok van, felelte. A helyetekben talán én is ugyanígy cselekednék.
Kedves gyerekek, ma a Salamon király varázsgyűrűje című mese negyedik részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Buborék! Buborék! Kis csónakom ring a Balatonon, Nádertő szélé hallgatom, hogy lent a mélyben már napom ring a Balatonon, Nádertő szélén hallgatom, hogy lent a mélyben már áll a bál, buborék keringő muzsikál. Balatoni paloták, víz alatti ablakán, benézek, játszanak a zenészek. Balatoni paloták, víz alatti ablakán, benézek, játszanak a zenészek. A moszat hegedül, énekel a keszek, nem vagy egyedül, mindig veled leszek. Pogy király a pikkely drónon új vendéget vár, hullámlovon érkezik a nyári napsugár. Apartmenti homok dombon, komik krokodilok napfürdőznek, az iszap színpad, paráléján papucsállatkák keringőznek. Ablakán benézek, játszanak a zenészek. A moszat hegedül, énekel a keszek, hogy nem vagy egyedül, mindig veled leszek. Mondj király, a pikkely trónon új vendéget vár, hullámlóan érkezik a nyári napsugár. Apartmenti homok dombon, gumikrokodilok napfürdőznek, az iszap színpad, parádéja.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. A Lélek Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőimáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Az imádság művészetét gyakoroljuk. A kérőimáról elmélkedünk, és a kérőimának egy nagyon fontos jellemzője a hit. Tudok-e hittel imádkozni? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy hittel imádkozni? Hiszen mondhatjuk, hogy aki már kér valamit az Istentől, abban már valamilyen hit van. Ha megnézzük az evangéliumnak a tanulságát, akkor Jézus többször megkérdezi, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Vagy nagyon sokszor utal a hitre. Menj, a hited meggyógyított téged. Ekkora hitet nem láttam Izraelben. Történjék veled az, amiben hittél. Tehát Jézus utal ennek az embernek a hitére, vagy annak az embernek a hitére, aki kéri valaki számára gyógyulást. Amikor a két vak meg Jézushoz, akkor ebben a kis rövid történetben nagyon szépen látható, hogy mit jelent a hit. A két vak először megszólítja Jézust. Jézus Dávid fia, vagyis a megszólításban benne van, hogy elismerik Jézusnak a messiási mi voltát. Ez a Jézus Dávid fia erre utal. Jézus megkérdezi tőlük, hogy mit akartok, mit tegyek veletek. Nagyon röviden válaszolnak, addurunk, hogy lássunk. Jézus megkérdezi, hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Hisszük, Uram. Történjék veletek a hitetek szerint. Ennyi a rövid párbeszéd, és ebben benne van a hitnek a lényege. Először is a két vak elismeri Jézusnak az istenségét, a messiási mi voltát. Ez talán furcsának tűnik, de alap az imában, hogy az Istenhez nem úgy beszélek, mint valaki, aki nem tudom, hol van a felhők felett, hanem mint élő, igaz Istenhez, akinek a hatalma és a szeretete végtelen. Tehát maga az Isten személyt tisztázom magamban, hogy kihez is imádkozom én, kit kérek. Utána megfogalmazom röviden a kérésemet. Uram, add, hogy lássak. Uram, add, hogy megtérjek. Uram, add, hogy megszabaduljak valamitől, valami bűntől. Uram, add, hogy tudjak imádkozni. Valamit röviden megfogalmazok. Vagy sokszor ezekben a leírásokban valaki az egészségért imádkozott. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megfogalmazom röviden, és Jézus megkérdezi tőlem, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? És hát persze az evangélium alapján rávághatjuk azt, hogy igen, hiszem, azonban lelkileg nem mindig ilyen egyszerű számunkra, hogy hittel megfogalmazzunk valamit. Mert ha azt mondom, hogy hiszem, és utána nem gyógyulok meg, akkor most nem hittem eléggé, vagy Jézus nem akart meggyógyítani. Most akkor kinek a készülékében van a probléma? Vagy lehet, hogy nekem kicsi a hitem, és hiába kér akármit, Jézus nem adja meg. Vagy lehet, hogy nem is érdemlem meg, sőt Jézus haragszik rám, és azt mondja, hogy még te kérsz tőlem valamit. Aki este nem imádkozott, meg nem voltál vasárnap szentmisén, meg amikor imádkozol és sokszor belealszol, meg nem szépen imádkozol, hát szégyed magad, hiába kérsz akármit, úgysem adom meg. Ezek emberi tapasztalatok számunkra, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre, és úgy gondolkodunk, hogy az Isten biztosan ezt gondolja, és ezt érzi velem kapcsolatban. És innentől kezdve már az Isten képen valamennyire elhomályosítja a hitemet is, hiszen most akkor én büntetés alatt vagyok, akkor miért kérek egyáltalán valamit? Ha büntetés alatt vagyok, mert mit kell tennem? Először legyek jó, és akkor utána meddig kell jónak lennem, amikor újra kérhetek? Jönnek ilyen kérdések, amiből nem lehet úgy kikeveredni úgy emberi gondolkodással, hanem csak a hittel. Az Urat kérem nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert nekem jár, hanem azért, mert csak ő tud nekem segíteni, tőle várom a segítséget, és hiszek az ő jóságában, és hiszek az ő szeretetében. Ebben van bennem a hit. Vagyis kell hozzá egy helyes istenkép, hogy az Isten jó, Isten azt szeretet, nem egy önkény úr, aki szórakozik velem, meg utána csak elítél, meg bíráskodik fölöttem. A hírben erő van. Például a szír föníciai asszony, amikor Jézustól kéri, hogy a lányát gyógyítsa meg, akkor a tanítványok először el akarják küldeni. De az asszony nem megy. Utána Jézushoz megy, Jézus is el akarja küldeni, és a kutyákhoz hasonlítja, hogy a kutyák nem kapnak az asztalról. Az asszony pedig azt mondja, a kiskutyák viszont igen, ami az asztalról lehullik, azt megehetik. És Jézus elcsodálkozott a hitén. És ez egy szírföníciai, és egy pogány asszony volt, nem a választott néphez tartozott, még a Jézusnak a küldetése a zsidósághoz szólt, de az asszonynak pogány létére olyan mély hite volt, hogy tudta, hogy Jézus Isten, neki van hatalma, van szeretete, ő ezt meg tudja tenni. És egyszerűen nem hagyta magát, mondhatnánk azt, hogy eléggé szemtelen volt ez az asszony, aki ilyen tolakodóan ment Jézushoz. De Jézus nem így fogta fel, hanem elcsodálkozott rajta az asszonynak a hitén, és azt mondja, történjék veled, amiben hittél. És az asszonynak a lánya meggyógyul. Vagyis a hitben mindig van egyfajta, én így nevezem, hogy agresszió, ami nem durvaságot jelent, hanem a helyes önérvényesítést. Amikor kimerek állni, és tudok határozottan kérni, az Isten elé állni. Ezt mondhatnánk azt, hogy ez valaki szemtelen, erőszakos, de itt nem erről van szó, hanem a hitnek az erejéről, az a belső erőről, ami bennem megfogalmazódik, de ha ott van, hogy hiszem, hogy az Isten jó, és kifejezem határozottan a szándékomat, hogy számomra ez fontos. Megint nem jár nekem semmi az Istentől alanyi jogon, de hiszek benne, és elmondom határozottan, és nem tágítok. És ezért mondja Jézus, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ebben a képben is benne van egyfajta agresszió, hogy valaki nem megy el az ajtótól, kopogtat, nem hagyja abban, az Urat folyamatosan bombázza kéréseivel, és hogy ott marad, és bízik az Istenben, hogy az Isten nem süket, és hogy most miért nem hallgatja meg egyből, miért nem adja meg egyből, az egy titok. Lehet, hogy próbára teszi a hitünket, nem tudjuk meg. A mértékre nem tudunk válaszolni, arra viszont igen, hogy az Isten jó-e, az Isten maga a jóság, a szeretet. Az Istennek van-e hatalma, az ő hatalma végtelen. Nekem szükségem van erre a dologra, valakinek a megtérésére. Ezért nem tágítok, és éjjel-nappal kérem az Urat. És ebben nagy példakép számunkra akár Szent Mónika is, aki több mint 20 évig imádkozott a fiáért, Ágostonért és a férjét, és mind a ketten nem csak, hogy megtértek, hanem Ágostonból Szent Ágoston lett egyháztanító püspök, és óriási jelentőségűek az ő írásai, meg amit az egyháznak adott, az ő hite, a cselekedetei és az írásai által. Vagyis az Isten nem süket, hanem meg akarja nekünk adni azt, amit kérünk, sőt az az igazság sokszor sokkal többet ad nekünk, mint amit mi kérünk. Mert az Istennek a jósága végtelen. Ezért a hitben fontos ez a fajta határozottság, amikor megállok az Úr színe előtt, és határozottan kérem. Ennek az ellenkezője, amikor valaki így fogalmazza meg, hogy elkezd pitizni, Uram, nem lehetne, hogyha megadod nekem azt, akkor elmondok még egy rózsafőzért, tudod, hogy nem szeretem, de ha meggyógyítod ezt és ezt, ha meghallgatod, ha sikerül a vizsgája, tudod mit? Nagyvonalú vagyok, elmondok még egy rózsafőzért, vagy kettő kell. Uram, elmondom neked, de akkor viszont mindenképpen add már meg. Tehát valaki elkezd az Istennel üzletelni. És az Istenre úgy tekint, mint akinek ki szüksége van valamire, és én megadom neki, csak szóljon, mert én nagyvonalú vagyok, és hogy valamiért, valamit alapon kezdek el vele üzletelni. Ez nem egészséges lelkületet jelez. Amikor valaki elkezd üzletelni, alkudozni, próbálja az Istent rábeszélni. Ezért is mondja Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, hanem röviden fogalmazzátok meg azt, hogy mit kértek az Úrtól, és hogy hittel mondjátok feléje. Amikor az édesapa viszi a fiát Jézushoz, akkor Jézusnak mondja, ha valamit tehetsz, és Jézus pedig, ha valamit tehetek, hát én Isten vagyok, az én hatalmam végtelen, én nem kísérletezek itt a betegekkel, és szegény ember érezte azt, hogy nem tud hinni, de jó lenne hinni, mert nagyon szeretné, ha a fia meggyógyulna. És akkor szegény ilyetében már nem tudott mit mondani, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ez is már a hitnek az imája, amikor azért imádkozom először, hogy tudjak hinni, és utána tudjak hittel kérni. Ezért a kérő imában fontos, hogy először talán a kérő imádságot afelé fordítsam, hogy kérjem az Urat, Uram, hiszek benned, de segíts hitetlenségemen, erősítsd meg a hitemet, a benned való bizalmamat. Ez az első legfontosabb, és utána már hittel tudok másért imádkozni, és bízom abban, hogy mivel hittel kértem, és bíztam az Istenben, az Úr megadja nekem. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzeltem, vagy elgondoltam, nem úgy, nem akkor, de az Isten mindig bőkező, mindig sokkal többet ad, mint amit mi kérünk tőle.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőimáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.